Örülök, hogy újra látlak benneteket. Köszönöm az imádságokat. És jó hírem van, az a megír a Bibliában, hogy a mennyországban nem lesz betegség. Fájdalom, gyász, semmi ilyesmi. Az ember, amikor reszket a láztól, mert minden baj van, akkor értékel ezeket a dolgokat, ezeket az igéket, hogy milyen jó lesz a mennyországban, nem kell ilyen nyomorúságokkal szembenézni. De hát az Úra az én gyógyítom, az Úr, mi gyógyítunk ezen a földön dimenzióban is. Nyissátok ki a Bibliáidokat, kérlek titeket a Máté Evangélium a 12. fejezeténél. Folytatjuk a Biblia tanulmányunkat Máté Evangéliumából. Látjátok, a mai témánk ezt a címet kapta, Isten papjai. Erről szeretnék veletek néhány gondolatot megosztani, amit éppen egy héttel ezelőtt helyezett a Szentlélek a szívemre ezekben az órákban. Igyekeztem jól kihasználni az időt, ami adott, és élni az áldással is. Tehát Máté 12, első 8 vers. A helyeteken maradva kérlek, kövessétek a Bibliáitokban ezeket az igéket. Meg így hangzanak. Abban az időben Jézus Gabona földeken ment át szombaton, tanítványai pedig megéheztek és elkezdtek kalászokat tépdesni és enni. Amikor ezt meglátták a farizeusok, szóltak neki, mármint Jézusnak, íme tanítványaid olyat tesznek, amit nem szabad tenni szombaton. Ő pedig ezt válaszolta nekik. Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor kíséretével együtt megéhezett? Bement Isten házába, és a szent kenyereket meg, amelyeket nem lett volna szabad megenni sem neki, sem az ő kíséretének, hanem csak a papoknak. Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombaton a papok a templomban meg a szombatot, mégsem vétkeznek? De mondom nektek, hogy még a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent ez, irgalmasságot akarok és nem áldozatot, nem ítéltétek volna el azokat, akik nem vétkeztek. Mert az emberfia ura a szombatnak. Amen. Eddig Isten igéje. Nos, először a szombat törvénye, amely a Mózes második könyvében található, 20. rész, 8-11-es versig. Nézzük is ezt a törvényt meg, amelyre itt hivatkoznak ezek a farizeusok, írástolók és farizeusok. Az van megírva a törvényben, a 10 parancsolatról van itt szó, ugye? 10 parancsolat egyik parancsolatáról. Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezz mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istennek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent, azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Fölhívnám a figyelmeteket erre, hogy a 7. napon megpihent az Úr, és megáldotta és megszentelte Isten a nyugalom napját. Tehát Isten nagyon fontos terve van a nyugalom nap kérdésében, az emberi élettel, az emberekkel kapcsolatosan. Ugye először is azt már korábban is megbeszéltük, hogy maga a nyugalomnap törvénye visszanyúlik a teremtéshez, maga a törvény betűje is, látjátok, amit itt olvastunk, visszautal arra, hogy a teremtettség rendjéből fakad a megpihenésnek a szükségszerűsége, és Isten az emberi élet védelme és tisztelete érdekében helyezte el a teremtettség rendjében azt, hogy 7 napos ciklusokban célszerű élni az életet, 6 napig tevékenykedni, és 7. napon pedig azt a napot megszentelni, az Úrnak oda szánni, és megpihenni mindattól, amit az ember 6 napon keresztül végez, és tevékenykedik. Tudjátok, bizonyára, én is említettem már, hogy a francia forradalom idején megpróbáltak dekádokban gondolkodni, 10 napos munkarendeket létrehozni, a kommunista rendszerben is megpróbáltak hosszabb intervallumokat munkával töltetni, ugye az ingázó melósoknak, de kudarcot vallott, mert hét nap után már a következő napokban annyira eredménytelen volt, és annyira csökkent a teljesítménye az embereknek, hogy vissza kellett rendezni ezt a hétnapos ciklusban, mert egyszerűen nem volt kifizetődő, nem volt termelékeny. Mert hát Isten a teremtettségével fogva bekódolta az ember életébe ezt a fajta ciklikus életvitelt, és aki ezt fölrúgja, annak jön a szívinfarktus, a gyomorfekély, az idegösszeomlás és sok minden más, amellyel szembe kell néznie. Tehát Isten nem támogatja és nem adja áldását az olyan fajta életre, amely a saját életerejét kizsákmányolva a mindennapi élet anyagi gyarapodával tölti meg az életét, és a mindennapi életben az anyagi előmenetel, az anyagi szükség biztosítása köti le az életét folyamatosan. Nem tudja megáldani Isten, mert megáldotta és megszentelte a nyugalom napját, tehát látszik benne, hogy aki ezt megtartja és megszenteli, azért egy áldást Istentől, fizikai valójában, fizikai testében, és szellemi értelemben is nyer egyfajta áldást. Tehát rámutat arra az Istennek a beszéde, hogy az ember élet nem szólhat csak a létfenntartásért, az anyagiakban való gyarapodásért folytatott küzdelemről. Isten nem támogatja és nem áldja meg az olyan életet, mely az életerő teljes kizsákmányolásával az anyagi világban való előmenetet helyezi fókuszába. Föltehetünk néhány kérdést, ugye, amit elejénk föltettek és kicsit túl is lőttek a célom. Azt tudnodok el, hogy voltak olyan gyülekezetek, ahol valaki felszállt a vonatra a vasárnap, azt kizárták a gyülekezetből. Ezt inkább gyalog vagy biciklivel mentek, mert hát ugye vétkezett az Úr ellen. Ugye nem gondolom, hogy ezt így lehetne most javasolnám bevezetni, mert alapvetően ugye például voltak olyan emberek is, akik kilométerekről jártak be vonattal a gyülekezetbe, Isten tisztelte vasárnaponként, hát úgy gondolom, hogy nem lenne jó kizárni őket ezért a gyülekezetből. Tehát értitek, ugye, köszönöm szépen, te is igaz, te is úgy jársz gyülekezetbe, hogy veszeményből gyakran. No, de hát tegyünk fel ilyen kérdést magunknak. Miért nem megy például akkor a hívő ember boltba vasárnap? Ugye a nyugalom napja nekünk a vasárnapi nap, az új szövetségi szentiratokban lehet látni, hogy az Úr feltámadásának ünnepéhez kötötték, már az első keresztények is a nyugalom napot, és azt szentelték meg a vasárnapot, amikor föltámadt Jézus Krisztus. Azóta mi is, ugye ezt a napot szenteljük, meg is ünnepeljük a Krisztus feltámadása miatt, és célszerűen tartjuk ezt a napot megtartani és összegyülekezni. Tehát miért nem megy a hívő ember boltba vasárnap? Ugye azért nem megy boltba, mert a törvény megtiltja. Ja, hát ez egy nem jó válasz. Elég baj, ha valaki azért nem megy boltba, mert a törvény tiltja. Nem, nem azért megy. Azért nem megy, mert tiszteli Istent, és tiszteli azt az életet, aki a pénztárpult mögött ül vasárnap, és tudja, hogyha nem vásárol senki, a kutya se vásárol vasárnap, akkor bezárják vasárnap a boltot, mert menedzserek, gazdasági szakemberek pillanatokat kiszámolják, mennyi rezsiköltséget emész fel, mennyi világítást emész fel, mennyi a bérköltsége ennek az embereknek, és nem éri meg nyitva tartani az üzletet, és ezért bezárják, ezért az emberek szépen hazamennek, és vasárnap pihennek, és mindenki 7-6 napján bevásárolja ugyanazt, amit egyébként bevásárolna vasárnap, tehát hamarabb fogják hozni az emberek a vásárlást, mert mindenki meg fogja venni a szükséges, amit megvenne vasárnap, megveszi szombaton. Ugye a hívő ember az élettisztelete és Isten tisztelete miatt, és az emberkénti tiszteletből, mert tisztelem azt a másik embert, ezért nem megy vasárnap, és nem vasárnapra ütemezi a bevásárlást. Miért nem dolgoztatja egy hívő vállalkozó a beosztottait? Azért, mert a törvény azt mondja? Nem, nem ezért nem dolgoztatja a hívő vállalkozó a beosztottait vasárnap, azért, mert tiszteli Istent, és tiszteli azoknak az életét, akik lehet, hogy nem hívők, és nem ismerik még az Urat, de Isten teremtményei, Isten ad nekik életet. És nekik is szükség van arra, hogy a teremtettség rendje szerint megpihenjenek. Az, hogy hogyan szentelik és hogyan szánják oda azt a napot, a nyugalom napját, ez már nem a hívő vállalkozó felelőssége, de ő példát adhat ezeknek az embereknek, és segítheti őket egy kiteljesedő életre. Mert szereti az Urat, tiszteli Istent, és tiszteli azokat az életeket, akik neki dolgoznak, és vele dolgoznak. Ugye tudjátok, ez a fajta nyugati világban eltért gondolkodásmód, hogy a vállalkozás akkor megy jól, ha már dolgoznak helyetted, te meg a jacuzziba, meg a Hawaii nyaralhatsz. Ugye gondoltam vele, alapvetően az emberek ezért pörgetik a vállalkozásokat, hogy eljön az a pillanat, amikor nekik már nem kell dolgozni, hanem helyettük dolgoznak. Tehát ezek az emberek szoktak nagyon koppani, mert általában kifosztják őket, és kirabolják azok, akik rábízzák a vállalkozásokat, és tönkreteszik őket, mert nincsenek benne, és effektíven nem dolgoznak. Tehát a Biblia nem mond olyat, hogy lesz olyan a földi létben, amikor te annyira gazdag leszel, hogy nem kell dolgoznod. Aki így gondolkodik, megint a teremtettség rendje ellenére fog tenni valamit, és megint csak nem az áldás fog jönni az életére, hanem átok jön az életére, és összeborulnak a dolgok. Sok ilyet hallottam vállalkozóktól, hogy önkrement a vállalkozásom, mert szétlopták, pedig jó hiszeműen bízta rá emberekre olyan dolgot, és amit neki kellett volna csinálni. Az ő felelőssége volt. No, menjünk tovább. Bűn volt-e a kalásztépés? Ugye hát itt a farizeus barátaink, azok látjuk, hogy nem tanulni akartak az Úr Jézustól, ami egyetlen egy céljuk volt, azért mentek vele, hogy mibe tudnak belekötni. Ugye, valószínűleg egy hasonló búzamező volt, az érett kalászok, látjátok, hogy lehajlanak a kalászok, jó erős gabona ez, amit itt a képen láttok. Bűn volt-e a kalásztépés? Nos, a Biblia eligazít bennünket, az 5 Mózes 23-26-ban olvassuk, ha bemélj egy embertársad gabonája közé, szakíthatsz kezeddel kalászokat, de sallóval ne vágj embertársad gabonájából, tehát ne arasd le az embertársad gabonát helyette, de ha megéhezel, vehetsz kalászt, összedörzsölöd és megeltet, tehát maga a törvény is lehetővé tette az emberek számára, ugyanígy lehetővé tette a jelmi embertársad gyümölcsfája mellett, akkor szakíthatsz belőle és ehetsz belőle, de a szatyrot nem lakhatod tele. Érted, hogy vigyek a családnak is. Tehát ugye ezt lopásnak hívja a Biblia. Tehát ez már lopás, ugye? És hát a lopással kapcsolatosan elég drasztikus volt a fegyelmezési módszer az Ószövetségben, de bizonyára emlékeztek, emlékeztek Szent László királyunkra is, aki elég kemény kézzel fékezte meg a lopást, és na mindegy. Nem mondom, hogy ez a helyes, mert ez a törvény, de még erről beszélek. Tehát Jézus ugye először is valószínűleg nem átgázolt a gabonaföldön, és letaposta a gabonát, hanem ha jártatok már szántóföldeken, meg mezőkön, akkor tudjátok, hogy mezgyék vannak a különböző földek, tehát a tulajdon egyik az egyik, az egyik föld egyiknek a másiknak a tulajdon, és közte pedig mezgye van, egy szántott mezgye van, ami kis út is. Tehát valószínűleg ezen az úton, ezen a föld úton mentek, ahol kihajtott a gabona, és úgy téptek a tanítvány, és nem letaposta a gabonát, még mielőtt ugye egy ilyen kép lenne bennünk, hogy átgázolt, hanem valószínűleg az úton ment, a mezsén haladt Jézus a tanítványaival. És ahogy mondtuk és láttuk, maga a kalásztépés az nem is volt bűn a Biblia alapján. A farizeusok mégis ügyet találtak arra, hogy Jézus számon kérje, pedig nem is Jézus tépett a gabonákból, mégis neki mondják. Miért? Nem menet szabályozott meg a tanítvány előtt, milyen mester vagy te? Hát itt meg kéne dorgálni mindegyiket, kopog a szemük az éhségtől, egy napja úton vannak, de nem szabad tépni a gabonából, pedig a törvény lehetővé teszi. Ugye? Alapvetően azt mondja, hogy Isten igéje 2 Mózes 12.16-ban, az első napon tartsatok szent gyülekezést, a hetedik napon is tartsatok szent gyülekezést, semmiféle munkát ne végezzetek azon, mindenkinek csak annyi munkát szabad végeznie, amennyi az étkezéshez szükséges. Tehát alapvetően megint csak megbukott a farizeusoknak gondolkodásmódja, mert hát azt a munkát el lehetett végezni, az étkezéshez kellett, hát már pedig most az étkezéshez annyi kellett, hogy le kellett szakítani a gabonát, ki kellett azt mosolni, bele kellett fújni, hogy a pejva lemenjen róla, és akkor el kellett ropogtatni, jó fogunk volt biztos, a búzaszemeket, amik jó élet búzaszemek voltak, és táplálék volt, fehérje volt az ő számukra, és ettek ebből a gabonából. Tehát ez is megbukott, ez a történet is. Tehát a törvény tehát ezt megengedte. Viszont ebből az igéből azért látszik az is, hogy az Úr megszentelte nyugodt napját, de nem arra adta az Ószövetségben sem, hogy elmenjen pecázni a hívő ember, és a hobbiának szentelje azt a napot, mint a világemberek is eljutnak odáig, hogy nem dolgoznak vasárnap. Családjukkal vannak, kirándulnak, piknikeznek, sok minden, nem mondom, hogy ez önmagában rossz dolog, de ha nincs meg benne az, amiért Isten adta, mégpedig olvassuk, hogy a szent összegyülekezés napja volt. A nyugalom nap, tehát, hogy amit egész héten robotoltak, csinálták a hétköznapok munkáját, oda szentelték ezt a napot, és Istennel foglalkoztak. Isten került, és a közösség került a fókuszba, a hívő közösség került a fókuszba, már az Ószövetségben is. Ugye megnézzük, hogy mennyivel több az Új Szövetség ennél. Menjünk tovább. A következő igeversek, a 3.-4. versek Dávid példáját hozzák elénk. Nos, nézzük. A 3 Mózes 24:8-9-ben, látjátok kivetítve, a szombatról szombatra oda kell rakni az Úr elé állandóan már mind a szent kenyereket. Örök szövetség kötelezi erre Izrael fiait, azután Ároné és fiai legyen. A szent helyen egyék meg, mert az Úr legszentebb tűz áldozatai közé tartozik, örök rendelkezés ez. Nos, így rendelkezik Isten a szent kenyerekkel kapcsolatosan. Tehát egyértelmű volt, hogy csak Áron és fiai, a papok ehették meg a szent kenyereket, az a szentélyben volt elhelyezve, Isten színére volt téve, hetenként cserélték, tehát valószínűleg ugye szombatnapon volt, amikor Dávid megérkezik a szent sátorhoz, amikor leszették a kenyereket és cserélték, és ott voltak még a szent kenyerek, és hogy olvastuk, és Jézus is idézi a 1 Sámuel 21:4 hetet, hogy Abimelek Dávidnak adta a szent kenyereket, amelyet aztán Dávid is kísérlete elfogyasztott. Mégsem olvassuk a Bibliában sehol, hogy akár Abimeleket, akár Dávidot is valaha is számon kérte volna Isten ezért. Hogy bűnként tulajdonította volna nekik. Soha. Emlékeztek, hogy Dávid megszámlálja a népet, azonnal ott van Isten, és számon kér rajta. De a szent kenyerek elfogyasztását soha sehol nem kért egész életében Dávidon számon Isten, tehát nem volt bűn. De miért nem? Hogy a törvény azt mondja, hogy a papoknak lehetett ezt megenni, a felkenteknek lehetett ezt megenni. Na, mindjárt megértjük. Aztán tudni kell azt, hogy a szentély maga, ahol el van helyezve a szent kenyerek asztala, és maga a 12 kenyér, ugye Izrael 12 törzsének a száma szerint, mint áldozat egyébként, de ennek több, majd mindjárt látjuk, hogy mennyire újszövetségi vonatkozása is vannak. Röviden csak nézzük át ezt, mert volt már erről szó. Ugye a szentélyben ugye volt az udvar, a szentély és a szentek szentje. A szentélyben néhány dolog volt. Először is ott volt a szent kenyerek asztala, ott volt a hétágú gyertyatartó, a menóra, és ott volt az illat áldozati oltár, aranyoltár. Ez volt a szentélyben, ahova csak felkent és megszentelt papok léphettek be. És ugye utána jött a szentek szentje, ahol meg évente egyszer a főpap ment beáldozatot bevinni. Na, nézzük a szentélyt. Ennek a képeit. Ugye alapvetően az Isten jelenlétébe a szentélyen keresztül lehet bemenni, ezért minden, ami a szentélyben van, profétikus előképe Jézus Krisztusnak, mert nekünk is Jézus Krisztuson keresztül lehet bemenni Isten közvetlen jelenlétébe, az Istennel a közösségbe. Ezért maga a szentélyben lévő tárgyak, profétikus kinyilatkoztatások magával Jézus Krisztussal kapcsolatosan. Csak röviden, ez is a hétágú gyertyatartóról. Csak egy ige, János 8:12. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz, vagy lett az élet világossága. Ővé lesz az élet világossága. Ez maga a menóra. Krisztus, ugye maga Jézus Krisztus. Aztán menjünk tovább. A szent kenyerek asztala. Azt olvassuk a János 6.35-ben, ugye több helyen is van róla szó. Jézus ezt mondta nekik: én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Tehát Jézus Krisztus maga az étel, az élet, a forrás, ugye mint a szent kenyerek, olyan módon az ő teste, szellemi táplálék és élet. Azon, akik azt megeszik és fogyasztják. Aztán az illat áldozati oltár, nagyon jók ezek az igék, közbenjáróknak is javaslom. Zsoltárok 141.2. Jusson el imádságom, mint illat áldozat. Imára emelt kezem, mint esti áldozat. Aztán Jelenések könyve 5.8. És amikor átvette a könyvet már, mint a bárány, a 4 élőlény és a 24 vény leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt és arancsésze, tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek. Tehát lehet látni, hogy maga a füstölőszer, az meg az oltár, a Krisztus Jézus által vitt imádságok és könyörgések, amelyet a hívők imádkoznak, és ezek össze vannak gyűjtve a mennyben, és Dávid is felismeri az imának az ima, és a szent, tehát az illatán, az oltár és az ima közötti kapcsolatot, ezért Dávid nem volt benne a szentébe soha, mégis mindig a szentélyben volt, mindig Isten előtt volt, mindig imádkozott, mert felismerte azt, hogy az ima, az imádat az Isten jelenlétébe való bemenetelhez szükséges ajándék és áldás. Ezért ő imádta és dicsérte az Istent a birkák között is, a bárányok mellett is, mert megértette ezt. Ezt a szellemi igazságot. Aztán nagyon fontos dolog a kárpit, ami szintén ugye a szentélyben van, ami a szentek szentjét választott a szentétől. Erről pedig azt mondja a Biblia, a zsidókhoz írt levél tizedik fejezet, 19-23-as szakaszában, verseiben, mivel pedig, atyám fiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez, Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és mi a nagy papunk van az Isten háza felett, járjunk oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel, ugye a bemerítés, és az igének való engedelmesség. A reménység hitvallásán szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki az ígéretet tette. Tehát gyakorlatilag látjátok, hogy maga a szent kenyerek témája is, és az egész szentély kérdése mind Krisztusról beszél, és a Krisztusra nézve érthető meg, az Isten jelenlétével viszi be az embert. Na nézzük megint Dávid, miért nem halt meg Dávid? Először is Dávid Isten felkentje volt. Mindjárt össze fognak érni a dolgok, itt nem véletlen beszélek én ezekről a dolgokról, mindjárt kerekebb lesz a történet, és meg fogjátok érteni, miért beszélek én itt a kalásztépésnél ezekről a dolgokról, hogy jön ez most ide, meg fogjátok érteni nem sokára. Ugye, ez is Dávid Isten felkentje volt. Mit lehet róla tudni? Ifjúkorától kezdve, és ezt Ahimelek is jól tudta, Isten szolgálta, Isten dicsőítette. Azt is tudta Ahimelek, hogy Isten felkent királya, a jövendőbeli király lesz Dávid, mert felkente őt Isten Sámuel ellen keresztül. Azt is tudta, hogy milyen buzgón szolgált Istennek ifjúkorától fogva. Tudta, hogy meg ismerte Dávidot, hogy nem egy közönséges emberről van szó, hanem egy felkent, Isten felkent emberről van szó. Dávid Isten szolgált akkor is, amikor az apja jóhelyét őrizte, és közben dicsőítette az Istent. Szíve Isten félelemmel volt, és Isten tiszteletével volt telve akkor is, amikor csak idézőjelben élelmet vitt a csatában lévő testvéreinek és társainak. Akkor is Isten felkentjeként szolgált, és állt meg az Úrban, amikor legyőzte Góliátot. Amen. Tehát minden körülmények között Dávid Isten felkentjének bizonyult. Tehát amikor Dávidnak adta a Ahimelek a szent kenyereket, akkor nem egy közönséges embernek adta, hanem Isten felkent szolgálnak adta, és nem egy közönséges szituációban, hanem akkor, amikor úton volt, sürgős küldetése volt, ezt mondta Ahimeleknek, ugye nem akart Ahimeleket sem bajba sorolni, gondolhatják, Dávid miért nem volt igazat? Azért, mert nem akart, hogy Ahimeleket megölje Saul, mert őt bújtatja. Azért nem mondta meg neki, hogy Saul üldöz engem. Tehát ebből a szempontból ez nem volt hazugság. Ugyanaz, mint mikor a zsidókat bújtatta a keresztények, és megkérdezték a nácik tőlük, van itt zsidó ember? Nincs. Mondjuk hazudott? Nem hazudott, hanem megmentette annak az életét. Értitek? Tehát nagyon nagy különbség van, amikor az ember a saját maga javára hazudik, hogy ő maga megúszson valamit, vagy más életét akarja megmenteni. Ez lényeges különbség. Tehát tudta, hogy Dávid nem közönséges, hanem Isten közönséges ember volt, Isten felkentje volt, ezért adott neki a szent kenyerekből. Tehát a kenyerek, mondja, hogy különlegesen szent áldozat, igen szent áldozat a szent kenyerek, tehát nem a szent kenyerek lettek közönségesek, hanem Dávid volt különleges. Értitek? Mindjárt látni fogjátok, hogy milyen különlegesek vagytok ti is. És ugye itt a Dávid és Góliátnak egy kép, Oszmár Schindler elképzelésében. Jó nagy volt Góliát, jó kicsi Dávid, de az Úr ereje által ugye legyőzte maga Góliátját Dávid is, mint hogy neked is le kell győzni magadét. Mindenkinek vannak az életében olyan szituációk, amelyek számára legyőzhetetlenek tűnnek. De az Úr ereje által legyőzhető. Dávid nem azért győzött, mert ő volt erős, hanem volt egy hatalmas Isten, és tudta a szellemi törvényeket. És tudta, hogy ő szellemben Istennek szolgál, akkor vele van az Úr. És tudta, hogy ha Góliát nem az Istennel jár, és nem Isten szerint beszél, akkor ő pedig nincs az Isten oltalma alatt. A szombat napról való gondolkodás fog, és ezt kell látni. Tudnod kell, hogy Isten áldása van rajtad, ha Isten akarata szerint élsz. De azzal, hogy kimélj az Isten akaratából, akkor nem szabad számítani Isten áldására, mert szellemi törvényszerűség nem tud megáldani Isten, mert hát a bűn nem pártolhatja. Az, hogy szeret és visszafogad, hogy hallottuk a bizonyságtételben is, mert ilyen. Ettől függetlenül nem támogatja a bűnt. Az érezzük magunkat rosszul, amikor bűnben élünk. És azért hív bennünket megtérésre. No, nézzük a Ószövetség Isten tiszteletet, egy picikét ugye szentély, szentek szentjéről beszéltünk. Vegyük egy picit ezeket a dolgokat át, és nézzük meg, hogy mit tanít a Biblia az Ószövetség Isten tiszteletről, és mit tanulhatunk mi ebből. Hát itt egy elképzelés, ugye emlékeztek rá, hogy fölállították a Szent Sátort, és felhőben volt jelen Isten, döbbenetes egyébként, hogy az Úr jelen volt a népek között felhőben, és a az oltáron pedig szüntelen légett a tűz, és Isten jelen volt. Aztán pedig megint egy ilyen elképzelés, hogy éjszaka pedig tűzoszlopban volt jelen, ugye az égig ért a tűzoszlop, és ugye elektromosság nem lévén a mécsesekkel világítottak a sátorban. Na nézzük. Azt mondja az Úr Jézus a 12. rész 5. versében, a Máté evangéliumában, vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombaton a papok a templomban megszegték a szombatot, mégsem vétkeztek? Nagyon érdekes dolgot vett fel itt, amely újszövetségi szempontból különleges ereje van a mi számunkra. A 4 Mózes 28.10-ben olvasunk erről, ezt a nyugalomnapi égő áldozatot be kell mutatni minden nyugalomnapján az állandó égő áldozaton és a hozzá tartozó ital áldozaton kívül. Tehát, hogy is működött az Ószövetség istentisztelet? Az Ószövetségben felkent és olaszánt életű, szent életű papok és leviták szolgáltak szüntelenül folyamatosan a Szent Sátornál. Így van? Szolgálták szombaton is Istent. Azt lehet látni, hogy a szombatnapi szolgálat fölül írja a szombatnap törvényét. A szombatnapon Istennek szolgálni, az magasabb rendű, mint a nyugalomnapi törvény. Mert nyugalomnap törvénye arról szól, hogy szolgáld az Urat. Tehát Isten imád, ezért aratott. Tehát már az Ószövetségben is fölírta az Istennek való szolgálat a nyugalomnapnak a törvényét. Aztán, így van. A papságon és lévitákon kívüli nép pedig heti 6 napig, az Ószövetségről beszélünk, heti 6 napig el volt foglalva mindennapi munkával. A családalapításhoz, majd a család eltartásához szükséges anyagi javak előteremtésén fáradozott. Az egész heti fáradozás követően hetente egy napot, a szombatot egy istenfélő zsidó ember oda szentelt arra, hogy Isten tisztelje. A szombat az Ószövetségben sem aratott el, hogy öncélú, csupán a 7-6 napjának fáradtságát öncélon ezt kipihenve töltse azt az ember el, vagy a hobbival foglalkozzon, hanem arra, hogy hálát adjon az Istennek, akitől mindehez erőt és bölcsességet kapott, és részt vegyen a szentek közösségében, az Isten tiszteleten. Tehát az Ószövetségben volt egy papság és a leviták, akik állandóan szolgálták az Urat, szombaton is, és volt egy nép, aki a 7-6 napján dolgozott keményen, a hétköznapi élettel és munkával foglalkozott, és a 7. napon pedig elment az Isten tiszteletre kicsit lelki fröccsöt kapni az Istentől. Na, nem kezditek érteni. Miről akarok beszélni? Dávid azonban olyan ember volt már az Ószövetségben, aki a 7 napján tisztelte Istent. Tisztelt, amikor a birkákat őrizte, tisztelt, amikor hadakozott a filiszteusok ellen, tisztelt, amikor Góliáttal szemben hadakozott, tisztelt, amikor menekült Saul elől, tisztelt, amikor a barátai azt mondták, írts ki Sault, mert itt a kezebe adta Isten, de ő Isten félő ember volt, és nem vágta el a Sault, és nem engedte, hogy megöljék a társai sem. Ő a 7 napján szolgálta Isten, ezért vehetett a szent kenyerekből, ami a papoknak járt, mert egy felkent szent ember volt. Isten tisztelő ember volt a 7 napján. A munkájában, a harcaiban, a problémáiban, a nehézségeiben, a győzelmeiben, amikor király volt, amikor üldözött volt, mindig Isten szolgáján volt, Isten emberére bizonyult, Isten felkent emberére bizonyult. Új szövetségi ember volt. Igaz? Új szövetség Isten tisztelet. Azt mondja Isten igéje, majd mindjárt jobban látjátok, Máté 12.6-ban, de mondom nektek, hogy még a templomnál is nagyobb van itt. Tehát az új szövetségi hívőt a Biblia királyi papságnak nevezi. Azt mondja a Péter levele, 1 Péter 2.9-10, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségben az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalmat találtatok. Tehát nekünk, hasonlóan Dávidéhoz, új szövetség embereknek papi küldetésünk van. Amen. Tehát a 7 napján hivatunk el arra, hogy szolgáljuk az Urat. dicsőítsük őt, éljünk az ő tetszésére, keressük az ő akaratát, és képviseljük őt a nemzetek között. Képviseljük őt a népünk között. És amikor énekeljünk, hogy Uram, adj világosságot, nyisd meg a világosságot, akkor azonnal gondolkodunk azokon, akik még sötétségben vannak. És elkezdünk imádkozni értük, Uram. Ó, vidd át a világosságot rajtam keresztül. Nyisd meg a szemét, Uram, hogy lásson. Adj világosságot neki, szabadíts meg, Uram. Amen. És ezt hét napján csináljuk. Így gondolkodunk, így élünk, mint papok királysága. Amen. Új szövetség emberek vagyunk, akik szolgálatban állunk. Nem vasárnap állunk szolgálatban. Mi papok királysága vagyunk, akik folyamatosan Isten szolgáljuk. Az egész életünkben. Tehát nekünk nem ószövetség módon kell gondolkodnunk az életről. A hölgyek is képzeljék oda magukat, csak ilyen képen volt. Férfi alkalmon készült a kép, királyi papság vagytok. Halljátok, tesók? Mindenki, a hölgyek is. Tehát nekünk nem ószövetség módon kell gondolkodnunk az életről. Nem arra vagyunk elhívva, hogy a 7-6 napján belefeledkezünk az anyagiak előteremtésért folytatott küzdelembe. Aki engedi lelkét ide süllyedni, annak a hétköznapjai sivárrá válnak. A vasárnapokon pedig úgy érkezik az Isten tisztelet, hogy várja a papoktól és a levitáktól ószövetség módon, hogy odaszentelt életükkel szolgáljanak helyette is az élő Istennek. Várja szolgáljanak felé is, hogy lelke a porból, a mulandó világ lehúzó értékrendjéből egy kissé felemelkedjen a természet felettihez, Istenhez. Az új szövetség hívő ember pedig, miként a papok és a leviták az ószövetségben, arra lett kiválasztva, hogy a hét minden napján teremtő, megváltó és megtartó Istenét szolgálja, aki a sötétségből, a világ erői, a bűn és a halál kötelei közül a rabszolgaságból felszabadította őt. A vasárnapi Isten tiszteletre is elsősorban nem azért jön, hogy őt szolgálják, hanem hogy ő szolgálja az urat és testvéreit. Elhozza a hála áldozatát, amelyet naponként is szíveiből öntött ki az ő szabadító Istene előtt. Nem Istenhez jön, hanem a Szentlélek által Istennel érkezik a közösség, és a háladás, az imádat és a tanítás Isten tiszteleti helyére. Amen. Óriási különbség. Lehet mérni, hogy ószövetségi módon gondolkozom, vagy új szövetségi módon gondolkozom. Lehet mérni, hogy ószövetségi módon élem a hív életemet az ószövetségi erőforrásokkal és áldásokkal, vagy új szövetségi módon élem az életemet az új szövetségi erőforrásokkal és áldásokkal. Az új és élő úton, amely Jézus Krisztusban adatott nekem, az Isten szent jelenlétébe. Amen? Tudom, hogy ez óriási hívás. A világban pedig az új szövetség hívő ember hirdeti megváltójának személyesen megtapasztalt munkáját. Tehát azt hirdeti, amit átélt és megtapasztalt, a nagy tetteit. Kihívás. Nem nagyobb kihívás ma hív életet élni, mint volt 100 évvel ezelőtt. Vagy 1000 évvel ezelőtt. A te kihívásod és az én kihívásom, a tiéd és az enyém. De ennek ellenére, bármilyen kihívások között is vagyunk, tudnod kell, téged király papnak hívott el az Isten. Nem arra hívott el, hogy beleszürkülj a hétköznapokba, hogy kifosszon téged a gonosz, és az életek problémái, kívánságai, szükségei, kifosszanak, kiürítsenek. Arra hívattál, hogy dicsérd az Urat, harcold meg harcaidat, és mindenkor az Urat szolgáld. Minden körülmények között. Ez egy gondolkodás, vagy egy hozzáállás az élethez. És ne elégedj meg azzal, persze nagyszerű dolog, ha eljössz Isten tisztelete, és vár, hogy az Úr szóljon hozzád. Nem mondom, ez egy rossz dolog, ez egy áldott dolog, és valóban a különféle ajándék révén áldáskozunk egymás számára. De nem elegendő az, ha csak azok készülnek az Isten tisztelete, akik itt elől állnak, hogy prédikálnak, meg dicsőítsenek. Nem elegendő. Sokkal több jön akkor ki, ha nem Istenhez jössz, hanem Istennel jössz. Óriási különbség. Az ószövetségben Istenhez mentek a templomba, vagy a Szent Sátorba. Az új szövetségben Istennel járnak a hívők folyamatosan, mert az ő papjai és őt szolgálják az otthonaikban, a szívükben, mert a mi testünk a Szent Szent temploma. Mi magunk vagyunk a templom. Az Isten tisztelet itt folyik a mi szívünkben. Folyamatosan. Az oltár tűze itt ég belül. Az oltárnak nem lehetett elaludni. Az folyamatosan égett a tűz rajta. Így van? Ez ott a parancs, hogy nem hagyhatták kialudni a papok és a leviták a tüzet. És neked is egy parancs az Istentől. Ne engedd kiújni a tüzet. A szenvedély tüzét, a lelkesedést, a szerelem tüzét az Úr felé. Ha le kell takarítani a sok rombot, a sok üszkös dolgot, akkor takarítsd le, vagy kérd tüzet a mennyből. villámot. Hát ne felejtsd el, hogy amikor Illés az Isten szolgálja imákat a Kálmehegyen, olyan tűz jött le az égből, hogy a sziklát is felnyalta. Nincs az Istenek hatalma te szívedet lángolóbbantani? Hát a Kálmehegyen ezt megoldotta, hidd el! Olyan tüzet ad neked, hogy csak ihagy. Csak nézel, mint Mózes. Nézd, a csipkebokornál. Milyen tűz ez? Ilyet még nem látod? Szenvedélytűze éget benne, haragtűze éget benne, a keserségtűze már éget benne. De az a tűz még, amely ott látott, az még nem éget benne. Ó, Uram, ez a tűz kell nekem. Ez a tűz kell nekem, Uram. De aztán csinálni nem akarta, ami ezzel járt. Hogy királyi papságban lépjen bele Mózes. És hirdesse annak nagy tetteit, aki a sötétségből az egy csodálatos világosságára hívta előtt. Ezt már nem akarta. Nehéz lesz ez nekem. Neked igen, de nekem nem. Gyerünk. Na, menjünk tovább. Aztán a törvény és az irgalom kérdése. Jézus erről is beszél itt a 7. versben. Ugye idézi újra a Hóseás 6:6-ot. Így hangzik az ige. Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Istennek ismeretét, és nem égő áldozatokat. Jézus tehát rámutat arra, hogy a törvény célja nem az, hogy öljenek vele, hanem hogy Istenhez vezesse az embereket. Pál apostol így beszél a Galata 3:24-ben erről. Tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazoljunk meg. A törvény tehát, amikor a törvény szigorát veszi valaki elő, és a törvény szigorával akar operálni és gondolkodni, akkor a betű megöl. Igazsága lép be az életébe a 2 Korintus 3:6 alapján. És soha ne feledjük, Isten szelleme elevenít meg. Szintén a 2 Korintus 3:6. Isten rendelései törvénye tehát nem a halált, hanem az életet hivatottak szolgálni. Oltalmat, védelmet adnak azoknak, akik Isten akarat szerint élnek. És az Isten szerint élethez mennyei támogatást kell igényelnünk. A Szentszellem vezetését, tanácsát, bátorítását, Istennek hatalmas erejét, hogy tudjunk járni Istennek tetsző, az Istennek tetsző életben, és azokat tudjuk tenni, ami kedvesek ő előtte. Nem megy mennyei erőforrás nélkül. Isten kegyelme. Minden Isten kegyelme. Az, hogy levegőt tudsz venni. Kérdezd meg attól, aki fullad. Hogy milyen kegyelem az, hogy levegőt tudsz venni. Milyen kegyelem, hogy tudsz haladni az iskolában a tanulmányaiddal. Milyen kegyelem, hogy van munkahelyed. Milyen kegyelmet Isten megtart és gondoskodik rólad. Milyen kegyelem, hogy Isten rendbe tette a kapcsolataidat, amik összetörtek. Milyen kegyelem az, hogy Isten nem mondott le rólad, amikor elfordultál tőle. Milyen kegyelem? Minden az Isten kegyelme. Minden. Az életünk minden rezdülése, mozdulata Isten kegyelméből van. Amen. Élj ezzel a kegyelemmel. Éljünk ezzel a kegyelemmel. Isten kegyelmé nélkül nem lehet Istenre tetsző életet élni, mert a törvény megöl. Ha csak szabályokat látunk, és Istennek így akarunk szolgálni, meghalunk, elpusztulunk, de Isten szellemének ereje által megelevenedünk. Élet jön a halott részeinkbe, a gondolkodásmódunkba, a letapadt dolgainkba. Aztán azt mondja az Úr Jézus a 8. versben, Máté 12:8-ban, hogy az emberfia ura a szombatnak. Tehát ez azt jelenteni, hogy végül is a újszövetség hívő embernek nem kell megtartani és megszentelni a nyugalom napját? Nem, dehogy nem ezt jelenti. Éppen ellenkezőleg Jézus arra mutat rá, hogy az újszövetség sokkal több az ószövetségnél. Az újszövetség hívő ember, mint királyi pap arra hívott el tehát, hogy ne csak egy napot szenteljen oda Istennek, hanem a 7 mindennapját, és mindennapján Isten szolgálja. Neki oda szentelt életet éljen. Hogy Pál így szól erről az 1 Korintus 10:31, hogy is van ez? Mondjuk együtt, akár esztek tehát, akár isztok, bármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Tehát azaz, minden cselekedetünkben, tervünkben akarjuk, keressük Isten dicsőségét. Akarjuk az ő dicsőségre élni. Hogy azok, akik minket látnak, egyre inkább őt lássák meg rajtunk keresztül. Az életünk róla és ne a világról szóljon. És ne annak kívánságairól, szükségeiről szóljon, még akkor is, ha szükségünk van ezekre. De ne engedjük meg, szívünk leszálljon ezeknek a fizikai mulandó szükségeknek a szintjére. Mi akkor is ez küzdelem és harc. Igényeljük az Isten szellemének mennyi erőforrásait. Erejét és hatalmát. Az ő benne a bizalom és reménység gyulladjon fel a szívünkbe. A nehéz napokban is. Így van? Egy másik, mindjárt olvasom azt is, amit kivetítettem. Dávid sem akkor kezdte Isten szolgálni, amikor király lett, hanem ifjúkorától kezdve az egész élet és gondolkodásmódja arról szól, hogy Isten szolgálja, Isten dicsőíti, az Úrnak él. Jó napokban és nehéz napokban egyaránt. Így van? Ezért például Dávid nekünk, nem? Ezért ad bátorítást nekünk, látjuk nyomorúságot, a harcokat, és mindig az Úrnál köt ki. Zsoltárakat énekel, panaszkodik, de végül is mégis Isten magasztalja. Fölszabadul a szíve, fölszabadul a szelleme, és a évezredek óta bátorítása hívő embereknek a zsoltárai. Miért? Mert királyi pap volt. Isten szolgál ember volt. A 7-7 napján. A 7-7 napján élő hívő ember volt. És erre hivattál le te is, és én is. Azt mondja 2 Timóteus 2:4-6-ban, a Pál apostol által a Szentlélek, egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcosával fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyerkoszorút, hanem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Tehát, azt mondja a Biblia, ha Isten szerint való módon élsz, és úgy vetsz, akkor abból aratni is fogsz. Szellemi törvényszerűség. Ha az Úrnak élsz, fogsz aratni is, Isten gondot visel róla természetfeletti módon is hatalommal. Ki az, aki tapasztalt már Istentől természetfeletti gondoskodás anyagi területen az életében? Beleszólt. Ugye, mennyi tapasztalatotok van? Hány és hány? És gondoljátok végig, mennyire összekapcsolt ez, hogy ti az Urat kerestétek. Istennek tártatok fel a szíveteket. Őt szolgáltátok. Megnyílt a mennyi. Tudod jönni az Isten szellemi törvényszerűségé alapján az áldás, a gondviselés, Istenek hatalma az életünkbe. Így van? Gondolhatjuk, hogy ez igen, csak azoknak szól, aki teljes időben főállásuként szolgálják az Urat. Nem. Isten harcosairól szól a Biblia. Dávid sokáig nem volt főállású. Dolgozott, munka mellett szolgálta Istent. Így van? És mégis Isten szolgálta. Nem a mindennapi élet gondjaiba merült el, és merült ki, bár elvégezte becsülettel, biztos vagy benne, és látjátok, egy birkát se vitte tőle, se a medve, se az oroszlán. Tehát ő meg a munkáját Isten dicsőségre végezte. Igényelte Isten erejét, amikor természetfeletti beavatkozásra volt szükség, akkor, ami a munkájában meghaladta az ő képességeit. Isten dicsőségére élt akkor is. És beavatkozott Isten hatalmas módon. Így van? Megmutatkozott Isten ereje és hatalma ezen az emberen keresztül a hétköznapokban. Mert nem egynapos hívő volt, hanem hétnapos hívő volt. A 7-7 napján szolgált az Urat, mint királyi pap. Aztán tudd azt, hogy téged Isten az ő királyi papjának, harcosának hívott el. Amen. Mondd a melletted lévőnek. Isten téged az ő papjának, királyi papjának és harcosának hívott el.
Isten az ő királyi papjának.
Amen. És harcosának. Így van. Halleluja. Ez az elhívásod. Igazság ez? Nem arra hívott el Isten, hogy te feladd. És kiszállj félúton. Azért, mert látod, hogy ez az emberi erődet meghaladja az, amiben változásra van szükséged, amiben szabadulásra van szükséged. Nem! Nem ilyen ember vagy, aki felfogja, nem harcolni fogsz, és meg fogod tapasztalni Isten beavatkozását az életedben. És Istennek van hatalma megszabadítani téged. Átvinni téged a nehézségen. Hatalmas módon megmutat ez a hatalmát a te életeden keresztül. Amelyek sok számára bizonyság lehetnek. Mert ott például Dávid és Góliát esetében azért volt több pályás a történet. Egyrészt szólt a történet Dávid életéről. Mert tudjátok, katica, katica, matrica, matrica. Tehát körülbelül, hogy az erőviszonyokat tekintve, ugye ennyi lett volna a... Nyilván nem szoktam matricázni a kadicákat, még mielőtt állatvérők beperelnek. Tehát nem erről szól a történet, hanem az erőviszonyokról. Hogy az erőviszonyokról arról szólt, hogy Dávidnak az életéről volt szó. Tehát először is Istennek hatalmát igényelnie kellett a saját élete érdekében. Aztán igényelte Isten hatalmát és erejét a testvéréért, a saját rokonaiért, és igényelte Isten hatalmát és erejét az ő népéért. És ebben a szellemi diadalban Isten hatalmasan megnyilatkozott és győzött. Nyilván el kell hajítani ezt a követ. Ugye, ezt a paridját, paridjával követ. Amit van, és aki vagy, azt ad oda Istennek. Isten nem kéri azt tőled, és egyikünktől sem, hogy valami olyan dologgal rendelkezzél, amit nincs. Tehát nem mondja neked, hogy akkor a befolyással próbáld ezt a világot megváltoztatni, mint az Amerikai Egyesült Államok elnökének. Tehát azt tőle kéri az Isten. Tőled nem kéri ilyet. Hallottuk a elmúlt héten a bot kérdését, a Mózes botja kérdését, ugye? Tamás erről beszélt. Hogy Mózes botja ugye arról szólt, amit Mózes csinált, aki Mózes volt. A pásztor, ugye arra támaszkodott, hogy a hatalom jelképe is, Rick Warren is beszél erről egy alkalommal. Lényeg az, hogy aki Mózes volt, nem kért tőle Isten semmit, mint aki ő. És a bot szimbolizált azt, aki ő. A pásztort, a családját, az identitását, a hatalmát, amire rendelkezik, semmilyen többet nem kért tőle Isten, csak azt, ami ő. Így van? Fölteszem a kérdést, hol leszel, és mit teszel akkor? Mikor? No. Hát jó kérdés, igaz? Mikor? Hát akkor. Azt mondja Máté 24:46-ban az Isten igéje, boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az Ura, amikor megjön. Azaz olyan munkában, amire, ahova elhívta. Legyünk józanok. Figyeljünk az idők jeleire. Tehát azt gondolom, hogy az Úr Jézus visszajötele sokkal közebb van hozzá, mint Pál apostolékhoz volt. Ugye ez nem kell nagy profétai képesség. Ugye ezt ugye bátran kijelenthetem, ezt ugye felvállalhatom. És te is, igaz? Hogy közel van hozzánk sokkal, körülbelül cirka 2000 év. No, de amikor figyeld a világ eseményeit, és akkor arról olvasol, hogy 2008-ban az Amerikai Egyesült Államok elkezdte szolgálmazni azt, hogy a nemzetekből jön létre egy világot kormányzó hatalom. Amikor azt olvasod, hogy az Európai Unió megalapítása célozza a globális hatalomnak a létrehozását, 5-600 millió ember tömörítését, és az Amerikai Egyesült Államokhoz hasonló rendszer, tehát egy elnöki rendszer, amikor egy ember gyakorlatilag vezeti a nemzetállamokat. Amikor azt olvasod és azt hallod, hogy egyetlen gombnyomására gyakorlatilag földrészeket lehet elpusztítani atombombával. Amikor azt olvasod, hogy Facebookon milliók és milliókról szinte lehet mindent tudni, hogy mikor prüszkölt, mikor tüszkölt, hogy kivel, hogy, meg mikor, meg hányszor. Mindent. Ahogy ugye mondták, hogy a interneten ugye nem ceruzával írnak, hanem tintával. Kitörölhetetlenül vannak jelen az információk. De gyakorlatilag azt lehet látni, hogy a globális uralom készül. Készül. És gyakorlatilag lehet látni, hogy néhány ember gazdasági manipulációjával a gazdasági életet világszinten meg lehet borítani. Be lehet folyásolni az árait az élelmiszereknek, az olajnak, mindenek. Gyakorlatilag nagyon kevés ember kezében van már ma is a világon a hatalom. Alapvetően nemzeteknek a kormányai sok szempontból bábok, kényszerpályán vannak, és pusztán a határaikat próbálják tágítani, a lehetőségeket próbálják tágítani. Ez sem profécia, mert hát olvasni kell, és lehet hallani, mit mondanak a politikusaink, hogy gyakorlatilag a szűk lehetőségek között próbálnak a legtöbbet meríteni a magyar nemzet érdekében. És ezt teszi a többi kormány is. Lehet látni a globális hatalomnak, hogyan fosztja ki a nemzetállamokat. Csinálják egy gazdasági válságot, és megfizetik ennek az árát a nemzetállamok. Az adófizetők forintjaival abból fizették a bankokat. Gyakorlatilag kifosztották. Kifosztják a nemzetállamokat úgy, hogy magas kamatokkal adják a hiteleket nekik. Először is kifosztják az polgárokat. Aztán egy gazdasági válsággal kifosztják a nemzetállamok a globális nagyobb büdzséjét, az eladósodottsággal, stb. Tehát lehet látni azokat a mechanizmusokat, amelyekben vakok vagyunk, ha nem veszük észre, hogy Krisztus visszajövetele a küszöbön áll. Bármikor létrejött az a szituáció, az a helyzet, ami a proficiák teljes beteljesedéséhez vezet, ugye nagy erőkkel fordítják a Bibliát is lefelé, és még nagy erőkkel hirdetjük az evangéliumot magunk is, hogy elvigyük minden emberhez az evangélium üzenetét, és beteljen a profécia. Tehát minden, aki vagy Krisztusban, minden, amivel Isten megáldott, alkalmassá tesz arra, hogy megfussd a pályát, amelyet atyád rólad álmodott. Mert az atyádnak van egy álma rólad. És az atyának van egy álom, hogy hol leszel egy év múlva, két év múlva, három év múlva, 10 év múlva. Az atyád álmodott rólad. Fantasztikus dolgot lehet látni a Bibliában, azzal kapcsolatosan, hogy az Isten mennyire a születésünk előtt eltervezte a sorsunkat, életünket. És milyen módon gondolta egy áldást a számunkra, mint lehetőséget. A döntéseinken múlik, hogy milyen pályán futunk és szaladunk. Tehát mindaz, ami vagy Krisztusban, amivel Isten megáldott, alkalmassá tesz arra, hogy megfújtsd azt a pályát, amit az atyádról álmodott. Alkalmas vagy. Mindennel rendelkezel. Tudsz egy ámen mondani erre? Minden ott van nálad. Mózesnél egy bot volt. És ez a bot, aki ő volt, ez alkalmassá tette arra, hogy mindazt, amit Isten róla megálmodott, megfussa. Így van? Lehetetlen volt emberileg, hogy ez megtörténjen. Lehetetlen volt. A világ akkori legerősebb hatalmáról van szó. A legnagyobb hadseregével. Legkorszerűbb hatalmával szemben. Egy bottal ment oda. Halleluja. És minden ott volt nála az Úr hatalmát és az Úr jelenléte által, ami kellett ahhoz, hogy Isten róla álmodott, és a népéről álmodott, véghez vigye. És véghez vitte? Véghez vitte. Megtörtént. Bolondnak tartották a saját népéből is. Mózes, te meg vagy bolondulva. Hát látod, most bementél a fáraóhoz, itt vagyunk, még nagyobb bajba kerültünk, mint amiben vagyunk. Nem gondolták róla, amikor bement a pásztor gunyájába, az kis pusztai szerkójába, érted a nem koronával ment oda, mert akkor nem volt nekik sarujába, botjába, és pusztai kis csíkos, vagy nem tudom milyen volt akkor, kis szőttesbe, belépett oda, és mondta a fáraónak, a világ urának, hogy figyelj főnök, kár vacakolni, engedd el az én népemet. Hát majdnem rőkőgőcsök kapott, ugye gondolta a fáraó, hogy azzal akarja megölni, hogy meghal nevetéstől. Az erőviszonyok ilyenek voltak. Egyáltalán bemehetett a fáraó elé, az is oda. Hát hogy tudnád bemenni a fehérházba? Bekapognál a elnök ajtaján? Főleg éppen most értem rá, éppen most érek rá, beszéljünk már. Gondoljatok bele, egyáltalán bemehetett a fáraó szín elé a rabszolgák népéből való ember, akit egyébként halálra köröztek. Ne fejtsük el. Hát igen. Tehát ez olyan gyilkos volt. És halálra körözték. Volt esély egyáltalán arra, hogy megcsinálja? Mégis minden nála volt az, hogy véghez vigye azt, amit Isten megálmodott róla. És meg is történt. És Isten véghez vitte. Ugyan olyan ember vagy te is. Azt mondja a Biblia, hogy Illés ugyanolyan ember, mint te. Te ugyanolyan ember vagy, mint Illés. És amikor ő imádkozott, Isten akarata szerint, kimondta a szavait, akkor nem volt eső 3 évig. És akkor újra imádkozott, esőt öszte a földet. Azt mondja, Biblia, te ugyanolyan ember vagy, mint ő. Nem? Ugyanolyan ember vagy a magad elhívásában, a magad képességében, ugyanolyan ember vagy, mint Illés. Mindarra, mindenre rendelkezel ahhoz, hogy azzá legyél, amit Isten rólad megálmodott. Ha te mennyi atyád. Mikor, ha nem most? Kezded el, amit Isten rólad elképzelt. És ki, ha nem én? Tudjátok, a koreaiak mondták ezt el, amikor az évelés küszöbén álltak, azt mondták a koreai hívők, mikor, ha nem most? És ki, ha nem én? Mikor, ha nem most csináljuk meg az Isten akaratát? Mikor, ha nem most hirdessük a nemzetbe az evangéliumot? És ki, ha nem én? Ezt mondták a koreaiak. Ugye ez egy ézsajási lelkület. Akkor Isten szava szól, hogy kimegy el nékem követségbe, akkor a szolgáló lelkületű emberek, a hétnapos papok, a felkentek azt mondják, ho, itt vagyok, engem küldje, hey, ne arra nézze, itt vagyok. Nem? Nem ilyen volt Ézsaiás? Én nem vagyok annyira alkalmas, meg tisztáltan vagyok, meg minden, de Isten alkalmassá tette, és Ézsaiás mindennel rendelkezett ahhoz, Isten ereje által, az Úr vezetésével véghez vigye mindazt, amit az Atya eltervezett és megálmodott róla. Így van? De ilyen lelkülete volt. Szolgáló lelkülete volt. Szolgálni akart az Urat. Nem egy nap, hanem 7 nap. A egyén adott kölcsönei könyvet, a Élő víz, vagy az a cím még az, Élő víz, a Jün testvér írta, és abból kiírtam nektek egy éneket, amit a kínai testvérek gyakran énekeltek a györeketekben. Elég érdekes az ének szövege, figyeljétek. Mióta pünkös napján megszületett az egyház, az Úr követői önként életüket áldozzák. 10 000 haltak meg az evangéliumért, ezért övék az élet koronája. Mártirrá lenni az Úrért, mártirrá az Úrért. Meghalni is kész vagyok az Úrért. Az apostolok mindvégig szerették az Urat. Önként követték őt a szenvedés útján. Jánost Pátmosz puszta szigetére száműzték. Istvánt halálra kövezte a feldühödött tömeg. Mátét Perzsiában ledöfték. Márkot két lábánál fogva tépték szét lovakkal. Lukás doktort kegyetlenül felakasztották. Pétert, Fülöpöt és Simont megfeszítették. Beltalant a pogányok élve megnyúzták. Tamás testét Indiában öt ló szaggatta öt felé. Jakab apostolt Heródes király fejeztette le. A kis Jakabot éles fűrésszel vágták ketté. Az ő testvérét Jakabot halálra kövezték. Júdást egy oszlophoz kötve átlőtték nyilakkal. Mátyásnak a fejét vették Jeruzsálemben. Pál Néró császár idejében lett vértanú. Kész vagyok felvenni a keresztet, és haladni tovább. Követni az apostolokat az áldozat útján, hogy drága lelkek tízezrei megmeneküljenek, kész vagyok mindent elhagyni, és mártirrá lenni az Úrért. Fanny, ezt elolvastam, ezt énekelték az emberek. Még olvasni is életveszélyes. Döbbenetes. De hát érzitek a súlyát, igaz? Hogy lehet ilyen szenvedélyesen szeretni az Urat? Hogy mindent feladni Krisztusért. Nem a családdal foglalkozni, nem a munkájával foglalkozni, nem az élet mindennapos bajaival foglalkozni, hanem Krisztussal foglalkozni. Először. Hogy nem ezt jelenti bálványok nélkül élni. Nem ezt, hogy nem kell foglalkozni a családdal és a munkával, értitek? Hanem hogy a sorrendje az életünknek, a fókusz az életünknek milyen. Az emberek azt mondják, hát figyeljetek ide. Hát Jézus mit tanított? Ha engem üldöznek, titeket is fognak. És ezt énekelték ezek az emberek, miközben sorba vitték el őket, és ölték meg őket Kínában. És tudjátok, hogy iszonyú üldözés van ma is, bár egyesek szerint már enyhült némiképpen keresztény üldözés, de létezik és megy is. Az a címe a fejezetének a könyvnek. Javaslom egyébként elolvasni, vagy petitesileg ilyen bérehető módon kérem, hogy szerezzél is be a könyvszolgálatba, hogy lehessen esetleg, aki nem tudja megvenni, elolvasni a könyvet, hamar el lehet. De lángoló az a könyv. Egy tűzgyújtó ember. És ebből, ezekből a sorokból ilyen éneket énekelte a kínai keresztények. Ez volt a dicsőítés. Ez a dicsőítés. Ezzel dicsőítik az Istent. A szolgálat lelke, a szolgáló lelkület. Dávid így szól a Zsoltárok 18.2.3-ban. Ezt mondta, szeretlek Uram erősségem. Az Úr az én kősziklám, váram és megmentőm. Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítom, fellegváram. János így ír az ő levelében, 1 János 4.10. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul. A szolgálat lelke, lelkülete az Isten iránti szeretet és szenvedély. Nem lehet másképp szolgálni az Urat. Az nem a törvény. Nem egy kötelesség. A kötelesség tudat kevés. Az nem sokáig viszi el az embert. A szolgálatnak a lelke a szenvedély. Hogy engem megszabadított az Isten, mint amit a királyi papságnál mond itt Péter is, hogy átvitt bennünket a sötétségből a világosságba. Megszabadított bennünket szeretett fia Jézus Krisztus által. Ezért szeretem az Úr Jézust. Mindennél jobban szeretem az Úr Jézust. Minden, jobban szeretem, mint a gyerekemet, mint a feleségemet az Úr Jézust. Jobban szeretem, mint a házamat, a munkahelyemet az Úr Jézust. Nem erről szól? Félelmetes dolog ilyet kell kimondani, de ha ezt nem tudod kimondani, és nem tudom kimondani, bálványokat szolgálok, és nem Istent. Akkor bálványok vannak az életemben, amelyek lekötik a szíved a földhöz, és valójában nem tudom szabad szívvel szolgálni az Urat, csak kötelességből, kényszerűségből, és azt mondom, megcsinálom, mert ciki, hogyha nem csinálom. A pásztor mondja, mégiscsak ciki nem megcsinálni. Vagy mit fog szólni a másik testvérem, amit nem teszem? Szánalmas dolgok. Szánalmas. Ez nem egy szabad szív. Isten ennél sokkal többre hívott el téged. Sokkal többet akar neked adni. És nekem is. Isten arra vágyik, hogy lángoljon a szíved. Hogy az őszél lángol, érted? És kész volt a fiát odaadni, hogy megmentsen és megszabadítson, hogy veled együtt lehessen, hogy átmehess a Szentek Szentjén keresztül, a Kárpiton keresztül az ő jelenlétébe. És az egész életünk az övé legyen. Minden, amink van, hogy szabad legyél, hogy ne legyél megkötözve ennek a világnak dolgaival. Legyen lekötözve az életünk, a mindennapi élet problémái, dolgai, anyagi, materiális dolgai közé, hogy szabad legyen a szellemünk és a szívünk. Amen. Azt mondja a Biblia, nagyon érdekes volt, amikor házat vettünk, hogy aki házat vesz, úgy vegye, mintha nem lenne az övé. Aki megnősül, úgy nősül, mintha nem lenne házas. Miért mondja ezt a zsidókhoz írt levélben Isten igéje? Azért, hogy ne kösse meg a szívünket semmi ezen a földön, se a feleségünk, se a gyerekeink, se a házunk, mert ezek megkötik a szívünket. Amikor meg kell tagadni az Urat, akkor ezek szerint hozunk döntést. Amikor vállalni fogjuk az Urat, akkor azok szerint fogunk hozni döntést, ahova a szívünk van kötve. Így van. És a döntéseink ma is megmutatják, hogy hova van kötve a mi szívünk. Mihez, vagy kihez kötődik a szívünk. Kemény dolog, amit mondok? Azt mondja, nem. Durva, amit mondok? Kemény és durva. Mert az ő útja nem könnyű. De nem is mondta, hogy az. Mikor követni kezdte Krisztust, szerintem itt ebben a gyülekezetben biztos nem hallottad, hogy ez könnyű. De a szabadság egyetlen útja, ez az út. A Krisztus követésének egyetlen lehetséges útja, ez az út. Nincs más. Nincs másik út, nincs kerülő út, nincs kiskapu. Csak ez az út van. Hogy mindazt, amit van, aki vagy, a talentumaid, ajándékaid, képességeid, ahogy a Jóisten megteremtett, megalkotott, és aki vagy, azzal megfúzza azt a pályát, amelyet rólad az atyád megálmodott. Ez pedig minden mennyei erőforrás rendelkezésre áll. Az Úr áldja meg bennünket, hogy a szolgálatunk az Isten által szenvedélyből és szerelemből fakadjon. Ne puszta hideg kötelesség tudatból. Mert az nem teszi boldoggá a te szíved és életed és az enyémet sem. Amen. Amen.